Az Úr Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Többször is elolvastam Szofóniás prófétának a könyvét, és ezek alapján szeretnék ma hozzátok szólni. Nem hosszú könyv, rövid, mindössze 3 fejezet, de rendkívül intenzív és tanulságul szolgál, nagyon sok tanítás van benne. Az alapvető 2 kérdés, amit szeretnék feltenni, és amire a választ keressük, hogyan nyerhetünk oltalmat az Úr haragjának napján? Hogyan fogja Isten megszabadítani a hívők maradékát, és hogyan örül az Isten nekik? És akkor az alapige szakaszt is felolvasom, amit választottam, Szofóniás könyve 2. fejezet 3. versét. Keressétek az Urat mindnyájan, e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekedtek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. És a 3. fejezetből is a 12.-13. részt. És marasztok közötted nyomorult vagy alázatos és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugodnak, és nem lesz, aki felrettentse őket. És az utolsó vers, a 17. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Kedves testvéreim, Szofóniás prófétának a könyve nagyon erőteljes kijelentéssel kezdődik a bevezető mondat után. Még elolvasni is nem, hogy végighallgatni, megdöbbentő. Elvesztek, mindent elvesztek a föld színéről, ezt mondja az Úr. És ezután felsorolja, hogy kiket veszít el, és miért. Néhányat ismeretképpen csak, hogy tájékozódjunk, felolvasok. Elvesztek embert és barmot, tehát állatot, elvesztem az ég madarait és a tengerhalait, és a botránkozás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiírtom a föld színéről, ezt mondja az Úr. Mielőtt megijednénk, hogy itt mi hangzik el, majd mindjárt meg fogom magyarázni, hogy ez mire vonatkozik. 4. vers. És kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiírtom e helyről a Baár maradékát és a bálvány papok nevét a papokkal együtt. És akkor az 5. Azokat is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak esküdvén az Úrra, de esküsznek a molokra is, az ő molokokra is. Azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, és akik nem keresik az Urat, és nem tudakozódnak felőle. És lesz az Úr áldozatjának napján, megfenyítem majd a fejedelmeket, és a királyok fiait, tovább nem olvasom, hanem a 12. vers, és lesz az időben, megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel vagy lámpással, és megfenyítem azokat, akik saját seprejökön hevernek, akik ezt mondják szívükben, nem, sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. És akkor az ítélet hirdetés részeként a 3. fejezetből, jaj az ellenszegülőnek, a szennyes vagy undoknak, az erőszakos városnak, ami az akkori Jeruzsálemre vonatkozott, amelyben a bűn nagyon elszaporodott. Nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenében, Istenéhez nem közelített. Fejedelmei olyanok benne, mint az ordító oroszlánok, bírái, mint az estve járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Profétái hivalkodók, hitető férfiak, papjai megfertésztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen. Hát szerintem ennyi is elég, talán még egy egyetlen utolsó gondolat, az 5. vers. az Úr igaz ő benne, nem cselekszik hamisságot, reggelről reggelre napfényre hozza ítéletét, nem mulasztja el, de nem ismeri a szégyent a gonosz. Hát biztos, hogy egy kicsit nehéz eledele ez azoknak, akik először hallanak ilyet, hogy hogy lehetséges, hogy az Isten igéje ilyeneket ír, hogy elveszít minden embert, minden állatot a föld színéről, és nem is akármilyen csapás sorozatot zúdított annak idején Júdában levő népre, sőt a környező népekre is, amelyel most nem foglalkozunk, beleértve Jeruzsálemet is, hogy lehet ez? Vajon ezek a kijelentések összeegyeztethetők az új szövetségben megismert Jézus Krisztus mennyei atyával, a szeretet Istenével? Ezek a kijelentések összeegyeztethetők? Hát, hogyha valaki alaposan tanulmányozza nem csak az Új és Új Szövetséget, ha csak az Új Szövetséget, annak belső összefüggései szerint, akkor meg fogja látni, hogy igen, ezek nagyon is összeegyeztethetők, ugyanaz az Isten, aki cselekszik, aki irgalmaz, és ugyanaz, aki ítél, Fia Jézus Krisztus által majd. És közben a történelem vonulatában, az üdvtörténetben is olykor-olykor megnyilatkoztatja ítéletét. Miért? Azért, mert Istennek van jogos haragja a bűnnel szemben. Ezt úgy elfelejtjük. De a bűnös embert szereti és meg akarja menteni. Tehát a kettőt külön kell választani. Isten gyűlöli a bűnt, haragszik a bűnre, van jogos haragja a bűnnel szemben, de a bűnöst meg akarja menteni. Egyszerre igaz az, hogy Istennek van haragja a bűnnel szemben, és az is, hogy kegyelmes, és mindent megtesz, hogy aki csak elfogadja az ő szavát, azt üdvözítse. Tehát minden emberért, minden egyes embernek az üdvösségét munkálja, mindenkiért az Isten mindent megtesz, hogy őt üdvözítse. Hát kedves testvéreim, ezt az igazságot, amit most elmondtam, hogy az Isten egyszerre ítél és egyszerre irgalmas, láthatjuk Jézus Krisztus kereszt áldozatában is, szemlélhetjük ezt. Hát hogyan? Hát Krisztus Urunk magára vállalta a mi bűneinket, és az érte járó büntetést elszenvedte. Miről van szó? A bűnökért a büntetést elszenvedte. Volt járt a bűnökért büntetés? Igen. Krisztus ezt önként magára vállalta, és ezt elszenvedte, hogy akik Krisztusban hisznek, azoknak örök életük legyen, és ne kelljen ennek a bűnökét járó végső büntetést elszenvedniük. Van a bűnökét járó büntetés? Ott látjuk a kereszten. Nem lehetett a messziát hirdetni, hogy mindenkinek kihirdetjük, hogy megbocsájtottam. Hát valakinek kellett vállalni a bűnért a büntetést. De ugyanakkor az Isten kegyelme is ott a kereszten, hát nem ott van. Hát új élet fakadt a hívők számára, akik hisznek. Hogy aki Krisztusban hisz, el ne vesszen. Az Isten odaadta egyszülött fiát, áldozatul, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát egyszerre láthatjuk ezt az igazságot Krisztus kereszt áldozatában is, és a feltámadásában is megnyilatkozni. Büntetés a bűnök miatt, a mi bűneink miatt, és kegyelem azoknak, akik hisznek. Tehát ugyanaz az Isten szeret és ítél. Ugyanaz az Isten büntet és megment. Amikor megment, akkor az ő legtisztább belső lénye szerint cselekszik. Amikor pedig kénytelen ítélni, akkor mély fájdalommal és búsulással teszi azt, mert a bűn esete óta a törvény, hogy a bűn zsoldja fizetsége a halál. De Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban. Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban. Mit jelent, mire vonatkozik az Úr haragjának a napja? Hát ezt nem mindenki tudja, hogy ez nem egy napot jelent, hogy majd eljön az Úr haragjának a napja, a nap, és akkor valami nagy baj fog történni. Nem erről van szó, hanem ez az üdvtörténetünknek és a Földünk történetének és az emberiség történetének az utolsó időszakában legutolsó 7 csapásra vonatkozó kijelentés. amely magába foglalja az Úr Jézus második eljövetelét is, az utolsó hét csapás után. Ugye az utolsó hét csapásról a Jelenések könyve 15. és 16. fejezete szól. Hát de az Úr Jézus is beszélt erről, drága testvéreim. Hát nézzük meg, hát beszéljünk méghozzá a nagy nyomorúságról. A végidőről szóló beszédében, a Máté evangélium a 24. fejezetében, akkor most ezt felolvasom, hogy már nehogy azt gondoljuk, hogy az evangéliumban erről nincsen szó. Máté 24-ben a 21-22. Verset olvasom. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig. Hát erről van szó. És nem is lesz soha. Ott van a jó hír. Annyira tetszik az Úr Jézus részéről, hogy soha úgy nem mondott el nagyon kemény dolgot, hogy közben a jót is ne tette volna hozzá. Olvasom tovább. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítettek majd azok a napok. Hát nagyon-nagyon rendkívül súlyos és szenvedésekkel teli időszak lesz ez az emberiség életében, amely, hát hogy mondjam, amelynek most már lassan a küszöbén vagyunk, úgy tűnik. A világban levő jelek kapcsán gondoljunk a 4 éve tartó háborúra, gondoljunk arra az aszályra, ami Magyarországot sújtotta, és most augusztusban itt sem volt eső a Székelyföldön. A társadalomnak a felbomló állapotára, gondoljunk ezekre a jelekre. De ne lépjünk egy kicsit tovább. Pál apostol is ír erről a Tesszalonikai első levél 5. fejezetében, hogy hirtelen végveszély jön rájuk, és semmiképpen meg nem menekednek. Hát ezt írja. Hirtelen végveszély. A végveszély azt jelenti, hogy nincs menekvés. Nyilván hozzáteszünk, de ti atyám fiai nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára lepne meg titeket. A hívők ezt tudják. Az igazi hívők készülnek Jézus második eljövetelére. Tudják, hogy az azt megelőző időszak rendkívül nehéz lesz. Hát az Isten nekik ezt kijelentette. Hát mi jobb az, hogy a fejünket a homokba dugjuk, és nem akarunk erről tudni, vagy az, hogyha tudunk valamit, és akkor készülünk rá. Hát azt gondolom, hogy az utóbbi. Hát de itt azért mondjuk Szofoniásnak a könyvében, itt az Úr napjával kapcsolatban van egy olyan kijelentés is, ami egészen a mennyben eltöltött 1000 év után, amiben az Isten gyermekeinek része lesz, a második feltámadás, amikor megtörténik, a kárhozottaknak a feltámadása, hogy meghallják az ítéletet, és végleg elvesztenek, még erre vonatkozóan is nagy valószínűséggel az egyik kijelentés ide történik, tehát hogy az Úr napja, az Úr haragjának a napjához tartozik. Tehát az Úr haragjának a napja több bozzanatból is áll. Esemény sorozat, amely során a bűneikkel együtt maradt bűnösök sokasága fog találkozni Isten bűnnel szembeni haragjának. Másrészt viszont, ugye például a hét csapás alatt, az utolsó hét csapás alatt, Isten oltalmazni fogja a Krisztusban hívőknek a maradékát. Hát amikor az özönvíz volt, akkor nem ez történt? Az özönvízkor mindenki elveszett, aki nem volt a bárkába. Aki a bárkába volt, azt Isten oltalmazta. Hát azért épült a bárka, és Isten még védelmezte, és nem így volt. Hát ez egyszer már megtörtént valamilyen formában. Ez nem olyan dolog, amit nem lehetne megérteni. És a Szofoniás könyve ezeket az eseményeket, az ítélet sorozatot, az Úr napját és a megmentést, hogy Isten hogy menti meg az ő népét, egyszerre mondja el. A témát mondja el, de az, hogy ez egy bizonyos időszak, ez még úgy nem derül ki, csak a Biblia más helyeiből, más részeiből, azokat is el kell olvasni, hogy megértsük, hogy itt miről van szó. Az Úr haragjának a napjának azonban voltak előképei és előzményei az üdvtörténet folyamán. Konkrétan Szofoniás proféta, amikor ért, az most nem néztem meg, de egészen biztosan időszámításunk előtt, 586 előtt ért, jóval. 586-ban foglalta el Nabukodonozor a káldeus seregekkel Jeruzsálemet. és iszonyú nyomorúság zúdult Júdeára, a környező népekre és Jeruzsálemre, amit nem szeretnék most taglalni. És a proféta előtte élt és figyelmeztette a népet. Tehát az Úr haragjának a napjának vannak előzményei és előképei a Bibliában, amely alapján megértjük, hogy azok az események, amik végbe mentek egykor, ahhoz hasonló lesz majd az, ami erre a világra jár, vagy következik. De Isten népe számára is, hogy Isten népe meg fog rostáltatni. Hát pontosan azért beszél erről a proféta, azért írja ezt a könyvet, mert lesznek, akik elvesznek. De a maradék, akik megtérnek, azokat Isten oltalmazni fogja, megvédi, megtisztítja, megszenteli és üdvözíti. Tehát ugyanaz a csapás, nehézség, amik érték, vagy érik a világot, és a hitetleneket, és azokat, akik a hitet elhagyják, az egyiket megkeményíti, őket megkeményíti, a hívőket pedig megtisztítja. Mert ők nem tagadják meg az Istent. Ők hűségesek maradnak az Úrhoz. De természetesen az utolsó hét csapás alatt már nem lesz megtérés, mert a kegyelmi idő lezárul az utolsó hét csapás előtt, de az utolsó hét csapás előtt is lesznek olyan események, amikor a hívőknek van lehetőségük megtérni, ha addig nem tértek meg. Olyan nehézségek, megpróbáltatások várnak őrájuk is. És bizony ez az esemény, amit itt leírtam, vagy amiről utalást tettem, hogy a káldeus seregek elfoglalták 586-ban Jeruzsálemet, ez megismétlődött 500 évvel később. Képzeljétek el, a római seregek, az Úr Jézus előre megmondta, hogy amikor körbeveszik a várost, akkor tudjátok meg, hogy elérkezett a város pusztulásának a napja. Hát megtörtént, bekövetkezett? Igen, Krisztus után 70-ben bekövetkezett. És ugyanakkor a nyomorúság volt abban a városban, és ott a környező vidéken, mint 500 éve korábban. Ezek a nagy ostromok, háborúk, amely során éhségek és járványok is voltak, előre vetítették az Úr végső haragjának a napját. Hát milyen érdekes, vagy nem figyelemre méltó, hogy az Úr Jézus a végidőre szóló beszédében, a végidőről szóló beszédében összekapcsolta Jeruzsálem ostromát az ő második eljövetelét megelőző eseményekkel. A kettőt együtt mondta el. Mert az egyik előképe a másiknak. Így tartozik össze, hogy ami Jeruzsálembe végbe ment, az fog végbe menni az egész világban. Csak ezt az emberek nem tudják elgondolni. Miért szólok erről? Miért ír erről a Szofoniás proféta? Mi értelme erről beszélni, hogyha az Úr Jézus szerint elég a napnak a maga baja? Miért kell erről beszélni? Kedves testvéreim, azért szükséges, mert maga az Úr figyelmeztet bennünket. Ő ébrezgeti a hívő népet, hogy ne játszadozzunk a bűnnel. Ne éljünk közömbös, Istentől elrugaszkodott életet, hogy kicsit a jó Istennel is, kicsit a világgal is kiegyezünk. Kicsit a nem hiteles vágyainkkal is, meg egyebekkel is, hát meg a jó Istennel is. Az Isten fel akar ébreszteni ebből az állapotból. A proféta nem ijeszgetni akar, hanem figyelmezteti Isten népét. És nem csak figyelmeztet, hanem megtérésre hív. És nem csak megtérésre hív, hanem elmondja, hogy Isten népe és annak vezetői milyen állapotban vannak. Hát elolvassuk a Szofoniás könyvét, hát olvastani, hogy a fejedelmei, mint az ordító oroszlánok. Hát hogy uralkodnak? Hogy uralkodtak ott? Milyen állapotok voltak, és milyenek várhatók? A bírái, akik igazságot kéne szolgáltassanak a népnek, azok, mint az este járó farkasok. Milyenek az este járó farkasok? Reggelre semmit nem hagynak a csonton, mindent megesznek. Hát hogy tud az igazságot szolgáltatni? Na a profétái, hitetők, azt mondják a népnek, amit szeretnének hallani. Melyik a jó ige hirdető, prédikátor, lelkész, aki mindig azt mondja, amit szeretné hallani? Vagy olykor azt is elmondja, amit neki is nehéz elmondani. Mert ez az Isten akarata. Nem az a jó prédikátor, aki mindig csupán, csak az Isten szeretetéről beszél. Az az elsődleges, az Isten szeretete. De azért azt is el kell mondani, ha valaki a bűneivel marad, akkor annak milyen következményei lesznek. Hogy az utolsó ítéletem nem mondhassa, hogy bocsánat, én erről nem is hallottam. Én nem tudtam, hogy a bűn ez ilyen veszélyes, és hogy ez ide vezet. Hogy ennek ilyen következményei lesznek. Hát álmomba se gondoltam volna. Tehát a proféta által figyelmeztet az Úr, megtérésre hív, elmondja, hogy milyen állapotban vannak a vezetők, nem csak a nép apraja, hanem a nagyja is. A Biblia szerint Isten számára ez fájdalommal jár, amikor ítéletet kell gyakoroljon. Ez ilyen kifejezést használ, hogy szokatlan Isten számára. Szokatlan. Miért kénytelen végrehajtani ezt az ítéletet? Miért volt kénytelen végrehajtani ott Jeruzsálemben? Kétszer is. 500 év különbséggel. De miért? Szükséges ezt? Nem lehet ezt elkerülni? Éppen azért, hogy a hívő maradékot megmentse, és a bűnt pedig büntesse azokon, akik nem fogadták be Isten szeretetét az ő üdvösségükre. A hívők bűneiért Krisztus szenvedett. Ők megbánják ezt, megmossák és megfehérítik ruhájukat a bárány vérében. Az ő lelküket, jellemüket megmossák és megfehérítik a bárány vérében. Újra és újra megvallják bűneiket. Újra és újra Krisztushoz mennek. És megtisztulnak. Rájuk vonatkozik Krisztus áldozata. De drága testvéreim, akik elutasítják ezt, hát azok a bűneikkel maradnak, akkor a bűneik büntetését meg kell aratniuk. Mert nem fogadták el Krisztus áldozatát. Hát leírja a Szentírás, hogy milyen állapotok lesznek, és kezdődtek el most a végidőben. Ezt most még egyszer nem olvasom fel. De nem csak figyelmeztet, hanem feltárja a tényeket, hogy a bűn mennyire átjárja a népet. És nem csak ezt teszi, hogy figyelmeztet, hanem rámutat a bűn végső következményére, a pusztulásra. És valóban Szofoniás működése után nem sokkal az ország és a főváros háborús nyomorúságot és a környező népek nyomorúságát élte át. A környező népekre is vonatkozott ez az ítélet. Ezekkel most nem foglalkozunk. Tehát nem csak ezt teszi, hogy figyelmeztet és megtérés, hanem megtérésre is hív, és megmutatja az élet útját nekünk. Például akkor felolvasom. Térjetek eszetekre és eszméljetek, felti arcátlan nemzet. Hát hogy lehet ilyet mondani? Drága testvéreim, ez azoknak szól, akik megkeményedtek a bűnben, és azt gondolják, hogy ők Isten gyermekei. Hát nem a hívő maradéknak szól, de azért még egyszer elolvasom. Térjetek eszetekre és eszméljetek felti arcátlan nemzet. Mielőtt szülne a végzés, tehát mielőtt a mennyei ítélet megszületne, mint a polyva száll tova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja. És akkor most a kikhez szól? Figyeljük, mert most az Isten gyermekeihez szól. Keressétek az Urat mindnyájan, ti föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekedtek. Keressétek az igazságot, vagy az igazságosságot. Itt nem elméleti igazságról van szó, hanem a gyakorlatban. Mindenki nézze a másik érdekeit, és ne csak a magáit. Például. Keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattatok az Úr haragjának a napján. A föld alázatosaihoz szól, hogy tovább keressék az alázatosságot. Hát hogy tudjuk tovább keresni, még inkább hogyan lehetnénk? Hát Krisztus Urunk követésében. Jöjjetek hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én felüdítelek titeket. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű. És nyugalmat találok ti lelketek, mondja az Úr Jézus. Tehát ezt Jézustól lehet megtanulni, ezt az alázatosságot. Tehát a Jóisten minden emberért, mindenkiért, mindent megtesz. Az ő isteni mértéke szerint. Mi már sokszor azt gondoljuk, hogy most már elég lenne. Hát már annyira elszaporodott a gonoszság. Néhányan annyira szenvednek a világban, amiről mi nem is tudunk. De az isteni mérték az nagyobb. Ő még ad esélyt. Az utolsó pillanat után is ad esélyt a megtérésre. De az Isten nem végtelen tűrő, testvéreim, hanem hosszú tűrő, a Szentírás szerint. Hosszú tűrő. Hosszan tűr érettünk, hogy némelyek el ne vesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Tehát a végtelenségig nem fog tűrni, és miért nem fog tűrni? Mert közben az Isten gyermekeit az egész világon bántják, gúnyolják a hitük miatt, és üldözni fogják. Hát próbálj meg Nyugat-Európa valamelyik városába a Szentírásra kiállni, egy térre, vagy valahova. Nézd meg, hogy mi lesz a következménye. Mondtam egy példát. Mindenki tudja ezt, hogy próbálj meg Angliába. Mindenhol az Isten gyermekeit bántják. A hitük miatt is üldözni fogják. A hívők pedig imáikban éjjel-nappal Istenhez kiáltanak. És mit gondoltok, az Isten meghallgatja az imáikat? Hát igen. És eljön és megszabadítja őket. Vagy megerősíti a nehézségek, megpróbáltatások, szenvedések között, hogy helyt tudjanak állni. Tehát Isten meghallgatja az imáikat. Hát az Istennek ezért kell cselekedni. Hát te, mint szülő, tétlenül néznéd, hogy a gyermeket szenved? Miközben segíthetné rajta? Hát ilyen szülő nem nagyon hiszem, hogy van, biztos, hogy van, de mi nem tartozunk ezek közé. Hát akkor mennyivel inkább az Isten? Tehát még itt van egy probléma. Az a probléma, az a helyzet, hogy az Isten népesen mentes teljesen a bűntől. Tehát jó figyelj, miért engedi meg Isten ezeket a nehézségeket, megpróbáltatásokat a világ végéhez, ahogy közeledünk Jézus második eljövetele előtt? Hát azért, mert az Isten népesen mentes a bűntől. Sajnos én sem, az Isten legyen irgalmas hozzám, és valószínűleg köztetek némelyek vagy többen. Szintén nem. Hát azt olvassuk az evangéliumban, hogy a konko és a búza együtt nő fel az aratásig. Hát a gyülekezetben együtt van a konko és a búza. De nem tudod, hogy most melyik a konkoly. De csak az aratáskor lesz szétválasztva a kettő egymástól. Itt a Szofóniás könyve azt írja, hogy eltávolítom körödből, akik kérkednek. Akik büszkérkednek. Akik kevékednek. Eltávolítom körödből. Hát ott vannak közöttük? Igen. Nekik szólt az, hogy térjetek eszetekre és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet. Hát az Isten népe sem mentes a bűntől. Némelyek megkeményednek a bűnben, mások meg fognak később tisztulni, de még nem ébredtek fel. És a jó Isten meg kell engedje ezeket a nehézségeket. Mert az ő szeretetéhez tartozik ez is, hogy megmentse. Mert másképp nem tud megmenteni. Ezt kell megérteni. Miért? A megtérésre való felhívások következtében? Előrépett a misszió? Megszaporodott a létszám? Isten népe előre ment a világba és világít? Hát nem. Hát Isten népének is meg kell térni. Hát erről van szó. És ezért is a jó Isten kénytelen megengedni ezt, hogy miközben a bűnösöket, akik a bűneikkel maradtak és abban megkeményedtek, bünteti, a közben az igazakat, a hívőket megtisztítsa, és fényesebbé tegye őket az ezüstnél és az aranynál. Hogy amikor ránéz, akkor lássa saját jellemét bennük. Tisztábbá teszem a férfit Ofír aranyánál. A hívőt, mondja az Úr. De az aranyat hogy tisztítják? Kiégetik belőle a salakot bizony. Ezért Isten, amikor a történelem keretei között ítél és megenged egy háborút, vagy más nyomorúságot, akkor egyszerre ítéli és bünteti a bűnösöket, azokat, akik azonosultak a bűneikkel, ugyanakkor megtisztítja ebben a nyomorúságban az ő gyermekeit, akik benne bíznak. Nem bibliai tanítás, csak annak vélik, hogy az Isten a nagy nyomorúság előtt elragadja az ő népét. Nagyon divatos tanítás ez. Nem. Mit mond a Szentírás? Ezek a napok megrövidítetnek, kikét? A választottakét. Hát akkor átélik testvéreim. Jelenések könyve mit éli? Mit éli? Ezzel kapcsolatban. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból. Honnan jöttek? Nem a nagy nyomorúság elől. Ezek, akik jöttek a nagy nyomorúságból, akik megmosták és megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. Hát Noét és családját se menekítette ki erről a földről, hanem itt oltalmazta, és megmentette a csapások között. És említettem, hogy akkor az Isten gyermekei megtisztulnak. A bűnösök megkeményednek a bűnben, és még arcátlanabbak lesznek. A hívő pedig Istenhez tér mindinkább, megbánja a bűneit, meg akar tisztulni gondolataiban, szavaiban, cselekedeteiben és indítékaiban. És szeretne jó gyümölcsöket hozni az örök életre. Miért szükséges tehát, hogy a szószékről olyan megtérésre hívó beszédek is elhangozzanak, vagy ilyenek? Miért szükséges Isten büntető ítéleteit a hívők elé tárni? Nem azért, hogy ettől még jobban felfúvalkodjunk, hogy most már ezt is tudom. Milyen jó, én ezt is tudom, a többiek nem tudják. Nem azért, hanem hogy senki sem mondhassa az ítélet napján Krisztus színe előtt, hogy engem soha senki nem figyelmeztetett. Nekem fogalmam sem volt arról, hogy a bűnnek milyen következményei lesznek. Szofoniás 3:2. Nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket. Hoppá, ez azt jelenti, hogy figyelmeztették a népet, a proféták, de nem hallgattak. Az Isten megengedett nehézségeket az életükbe, betegséget, megpróbáltatást, de ők félreértették, nem is értették, hogy az miért van. Nem értették, hogy az Isten küzd értük, hogy megmentse, hogy elforduljanak a bűntük. Nem fogadták a fenyítéket. Nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közeledett. Hát nem ez a legfontosabb, hogy bízzál a jó Istenbe. Minél nehezebbek a körülmények, annál jobban bízzál az Istenbe, annál inkább közeledj ő hozzá. Mert ő meg tud menteni, ember nem tud megmenteni. De az Isten meg tud, mert ő hatalmas. És ő a mi szerető mennyei atyánk, ő mindenható. Csak nála van menedék és gyógyulás mindenre. De nem csak ezért hangzik a proféta szózata, nem csak azért figyelmeztet, hogy hív megtérésre, hanem azért is, hogy azok, akik valóban szeretik a Jóistent, azokat megerősítse. Tehát nem csak fenyeget, hanem reménységet ad és megerősít. És a végső nagy örömteli találkozást is elénk tárja. Nem gondolnád el, hogy itt a Szofoniás proféta könyvében pedig felolvastam, amelyik így kezdődik, hogy elvesztek minden, elvesztek a föld színéről, mondja az Úr. Ilyesmit olvasol benne, figyeljet, még egyszer felolvasom, hogy az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, azaz üdvözít, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Ez a legtisztább evangélium, amit valaha is olvastam. De az Isten így tud örülni az ő gyermekeinek, akiket megment és megmentett. Így fog örülni. El tudod képzelni, hogy az Isten énekel örömében? Hát azt írja, és örvendezte neked, mikor ott leszel a mennyben és az új földön, hogy meg tudod menteni. És te hagytad magadot megmenteni. Nagyon korlátozott felfogásunk van sokszor a jó Istenről. Hát az Isten szeret, örvendezik nekünk. Hát a mennyei atya, vagy a tékozló fiúnak az atya, hát nem örült. Hát mennyire örült, hogy hazajött az ő fia. Hát levágatta a hízlalból jut. És a legszebb ruhát adta rá, és gyűrűt húzatott az ujjára, sarut a lábára. Hát az Isten ne örülne neked, hát annyira örül, alig várja, hogy ott legyünk együtt. Az Isten országában. De amikor azt látja, hogy mi a bűnt választjuk, akkor a pusztulás útját választjuk. Akkor mit tegyen? Kénytelen megengedni a nehézségeket. És mégis egyesek azt gondolják, hogy ezek a kijelentések itt, Szofoniástól, hát ilyen ószövetség, biztos más Isten sugalmazta. És mást az új szövetség. És az embereket megtévesztik, az egyszerű embereket. Mert nem látják az összefüggéseket, nem tanulmányozzák eléggé az Isten igéjét. Hát gondoljatok arra, hogy a zsidó népet átvezette a sás tengere, száraz lábbal. Mózes ketté választotta a tengert Isten hatalmával. Miközben az Isten népét megmentette, a fáraó serege odaveszett a tengerbe. Egyszerre gyakorolt ítéletet és egyszerre kegyelmet. Isten népe számára megmutatta a kegyelmét, szabadítását, a fáraó serege számára pedig a pusztulást. Így lesz a világ végén is, testvéreim. Ez így lesz. Hasonló módon lesz. És akkor, amikor megmenekült a zsidó nép, átkeltek a Vöröstengeren, vagy a Sástengeren, és látták, hogy a fáraó harci szekerei, lovasai, az egész sereg odaveszett, akkor énekelték Mózesnek az énekét. És a Jelenések könyvében mi van írva, amikor az Isten népe végül a nagy nyomorúságból megszabadul? Énekelték Mózesnek és a báránynak az énekét. Olyan szabadításban van részük Jézus Krisztus által, és lesz részük, amilyenben nem sok embernek volt. Egyedülálló tapasztalatuk lesz a jó Istennel. Mert ők csak benne bíztak. Lassan már befejezem, de van még néhány gondolat, egy kicsit kérem a türelmeteket. Harmadik fejezet, 14-15. verse. Énekelj Sionnak, leánya! Harsogj, Izrael! Örvendj! És teljes szívvel vigadj, Jeruzsálem leánya! Megváltoztatta az Úr az ítéletedet. Elfordította ellenségedet. Izrael királya az Úr, közötted van, nem látsz többé gonoszt. Megváltoztatta az Úr az ítéletedet, elfordította ellenségedet. Az Istennek a népe jóra fordul. Mit mondott az Úr Jézus? Ti sírtok majd, és a virág örül, de a ti sírásotok örömre fordul. Mint az asszony is, amikor elérkezett a szülésének az ideje, akkor szomorkodik, de amikor megszületik a gyermeke, akkor örül. Így fogtok ti is örülni, amikor az Úr Jézus eljön az ég felhőjén nagy hatalommal és dicsőséggel. A sírásotok, nehézségetek örömre fordul, mondja az Úr. Énekelj Sionnak, leánya! Harsolj, Izrael! Örvendj és teljes szívvel vigadj, Jeruzsálem, leánya! Mikor tud az ember így örülni? Mert Sion, leánya, most itt a hívő népet jelenti. Hát akkor, amikor a bűn nem szomorítja, a mások bűne meg a sajátja, hanem a Szentlélek betölti, és örül, és örvendezik, és dicséri az Istent. De mekkora lesz az öröm a mennyben, és az új földön, amikor a bűnnek nyoma se lesz, hanem az Istent látjuk színről színre. Látják a hívők, az igazi hívők, akik megtisztultak, és megszentelődtek, és akik hagyták magukat megmenteni. Ezen a napon azt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeid Sion. Ne hagyd abba az imádságot, mert így föl kitárt karral imádkoztak az Ószövetség idején is, és az apostolok is. Ne lankadjon kezeid. Ki nyilván nem csak erre vonatkozik. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart. Örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez neked. És ide a Jeremiás könyvéből, még a 30. fejezetből két verset szeretnék idézni. Jeremiás 36:7. Figyeljük csak meg ezt a kijelentést itt. Jeruzsálem mostroma előtt. Jeremiás is jövendőlt erről. A káldeusok ostroma előtt. Kérjétek meg csak, és lássátok, szül-e a férfi? Miért látom minden férfi kezét az ágyékán? Mint egy gyermek szülőjét, és miért változtak orcáig fakósárgává? Jaj, mert nagy az a nap, annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje az Jákóbon, de megszabadul abból. Jákób az Isten népét jelenti. Háborúság ideje ez rajta, nincs menekvés, ilyen képet ír, hogy nincs megoldás, mint a férfi szülne, nem talál megoldást. Háborúság ez Jákóbon, de megszabadul abból. Átéri Isten népe a nyomorúságot? Sajnos igen. Nem elragadtatik előtte, mint ahogy a tévtanítók tanítják. De megszabadul abból. És most már nem részletezem a 118. Zsoltárt szerettem volna még, hogy újongás van az igazak sátraiban. Az Úr jobbja a győzelmet szerzett. Az Úr jobbja hatalmasan cselekedett. Hát ez lesz majd az új földön. Ilyen örömmel fogjuk dicsérni az Isten. És milyen szép ez, amit itt felolvastunk Szofoniástól, hogy hallgat az ő szerelmében, és énekléssel örvendez néked, mikor az fiatal szerelmes pár, mondjuk, akiknek tiszta szerelmük, valami nagyon halványat mutat abból, amit az Isten az ő népével át fog élni, és kimennek egy patak partjára, és átölelik egymást, majd megfogják egymás kezét, és a naplementét szemlélik, és meg se kell szólaljanak, mert boldogok. Csordultig van a szeretettel, szerelemmel a szívük, hálával és örömmel. Hát ez mutatja azt, ez a pillanat, ha van ilyen pillanat, mutatja, hogy milyen lesz Isten országában az az öröm, amikor Isten együtt örül az ő népével, és az ő népe Istenével. És az, hogy énekléssel örvendez ez neked, el tudod képzelni, hogy az Isten énekléssel örvendez neked? Hogy meg tudod szabadítani, és meg tudod menteni. Jelenések könyve szerint az új földön az Isten sátora az emberekkel van. Velük lakozik. És ő az Istenük lesz. És akkor el fogja felejteni minden üdvözült ember azt a nyomorúságot, azt a nehézséget és megpróbáltatást, amit átélt ebben a világban. Amikor össze se lehet hasonlítani, még egy pillanatig se, azt, amit Isten ad az ő, azoknak, akik szeretik őt, azzal szemben, amit átéltek, azonnal el fogod felejteni. Mert szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt, írja Pál apostol. És mi mégis zúgolódunk és elcsüggedünk. Ahelyett, hogy tekintetünket az Úr Jézusra szegeznénk. Kedves testvéreim! Tehát ezért szükséges, hogy minden ember figyelmeztetést kapjon, hogy felismerje, hogy milyen lelkiállapotban van, hogy legyen lehetősége Istenhez térni, a bűneit legyen lehetősége megbánni és ezektől elfordulni. És szükséges tehát, hogy a hívő ember kapjon reménységet az előtte álló megpróbáltatások között, hogy a gyakorlatban tanulja meg, hogy az Isten szeretőknek minden együtt munkálkodik a jóra, minden a javukra válik, és hogy megerősödjön abban az ígéretben, amit szem nem látott és fül nem hallott, és emberi szív föl nem fogott, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Halljuk meg, drága testvéreim, a felhívást a bűnbánatra. Térjünk teljes szívvel az Úrhoz. Vetkezzük le a régi ember kívánságaival együtt, amely romlásba dönt, és öltsük fel magunkra a krisztusi ember jelenvonásait, amely alázatban, szentségben és tisztaságban készen áll az Úrral való nagy találkozásra. A Jóisten kegyelme erősítsen meg minket ezen az úton. Amen.